Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. A stúdióban Hüttner Csaba, a Magyar Kajakkenu válogatott szövetségi kapitánya. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is szép napot mindenkinek, és én is köszönöm a meghívást.
Hüttner Csaba szerdán délután érkezett az Inforádió szerkesztőségébe, ezt a beszélgetést tehát felvételről hallják. Véget ért a nemzetközi gyorsasági kajakkenu szezon, más szakágokban még vannak versenyek, de nemzetközi szintéren az elmúlt hétvégén Recsicében bizonyíthattak a magyarok, és bizonyítottak is, hiszen a pontversenyt megnyerték, az éremtáblázaton pedig másodikként zártak. Történt mindez ugye egy kiugróan sikeres Európa-bajnokság után. Hogyan összegezni a 2017-es évet a gyorsasági kajakkenu szempontjából?
Hát arra gondolunk, hogy indultunk neki az évnek, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon sikeres éven vagyunk túl. A világbajnokság, az Európa-bajnokság tükrében lehet mondani, hogy minimálisan sikertelenebb volt, de az Európa-bajnokság azért egy olyan mércét állított föl, ami nem volt igazából reális még ennek a fiatal válogatottnak. De egyébként, ha azt nézzük, hogy azokban a versenyszámokban, ahol nem nyertünk aranyat az Európa vagy a világbajnokságon, azokat a számokat mindegyik számot olyan egység nyerte, aki nem állt rajthoz egyébként a Európa bajnokságon, vagy ausztrál, vagy új-zélandi, vagy az esetben egy olyan német hajó, akik nem vettek részt az Európa bajnokságon ebben az összetételben. A fiatalok nagy része nagyon jól teljesített egyébként a világbajnokságon is, voltak kiugró teljesítmények, de a világbajnokságon elég nagy pek sorozaton mentünk keresztül, ami egy, azt gondolom, hogy vasárnap a második-harmadik döntőig folyamatosan lehúzta a csapatot, ráragadt mindenkire ez a bal szerencse, ez nem is tudom mikor volt ilyen, nem is volt ilyen talán a magyar kajakkenu válogatott, hogy egykor a pek széria, sérülések, vírusok, gyomorontás, tehát folyamatosan jöttek, és ez átragadt mindenkire, és kellett egy olyan momentum, ami elkezdte fölvinni a csapatot, és onnan a csapat átlendült abba a fázisba, ami egyébként a sajátja.
Melyik volt ez a momentum?
Én úgy láttam, hogy akkor történt meg, amikor a női C1 200 méteren Takács Kincső be tudott jönni harmadiknak, ott nagyon szorosan versenyzett a fehér orosz lányjal Kincső, és neki jött ki jobban a rugás, ő lett a harmadik. Onnantól kezdve nem azt mondom, hogy minden, de az esetek nagy többségében jól szerepelt a válogatott. Volt ott is negatív élményünk, ad esetben ugye Varga Dávid 5000 méterén, ahol a második fordulón a vezető pozícióba összezárták, és szegény elsüllyedt, tehát onnantól kezdve teljesen irreális volt arra, hogy dobogóra áll, alig bírta levezni a távot.
5000 méteren ez ugyanakkor benne van a pakliban egy-egy versenyben. Érdekes egyébként, majd röviden beszéljünk arról is, hogy mekkora a jelentősége az 5000 méteres távnak, amely már-már a maraton felé közelít, tehát legalábbis az 1000 méternél sokkal hosszabb, de azért a maratoni számoknál meg rövidebb, meg más jellegű. De beszéljünk az olimpiai számokról, hiszen még 3 évvel a tokiói játékok előtt is mindenkit az olimpiai számok izgatnak a leginkább. Ebben az évben hogy éreztem, mennyiben volt erősebb, mennyivel volt erősebb a mezőny az olimpiai számokban, mint a nem olimpiai VB számokban?
Hát egy VB évben, ahol csak VB van, vagy Európa-bajnokság, nem nagyon kell nézni azt, hogy most olimpiai számba indulunk, vagy nem olimpiai számba. Természetesen erősebbek a mezőnyök a nem olimpiai számokban, vagy az olimpiai számokban, mint a nem olimpiai számokban. Ez főleg inkább a női mezőnyben, mert annyi kevés szám van, hogy sűrűsödik ott a program, de például kenu 1-es 500 méteren, vagy kenu páros 500 méteren ugyanaz a mezőny, tehát nincs különbség. Talán még az 500 páros erősebb is volt talán most a világbajnokságon. Férfi 500 páros, ami ugye nem olimpiai szám, de a 4-es kapcsán egy hihetetlen fókuszált és frekventált szám rendkívül erős mezőny volt. Hát a K1 500-ról meg nem is beszélünk, mert az összes nagy klasszis ott is odaállt, de ha megnéztük a 5001-es, K1 5001-es nem felvonulók névsorát, akkor azért láthattuk, hogy talán a legdurvább szám az volt.
Hogyha a legfontosabb számot tekintjük, tudom, hogy nem mindenki szereti ezt az összehasonlítást, de mivel férfi kajakozóból van a legtöbb, és mivel az 1000 méter a királyszám, ezért mindenki ezt kiismeri jelenteni, Kopasz Bálint ebben ötödik lett, egy meglehetősen pehes hétvégén, de hogyha az eredményt nézzük, és hogyha a távjának a második felét, akkor gyakorlatilag le a kalappal előtte.
Természetesen én is így gondolom. Aki fogott már kajaklapátot a kezébe, csak keftelésből, vagy bármilyen szinten, az tudja, hogy a hüvelyik ujj nélkül annak a fogá, tehát hogy a lapát be legyen támasztva, teljesen esélytelen 100%-ot leadni. Ráadásul Bálintnak olyan szinten be volt dagadva a keze, hogy az 500-as középfutama előtt majdnem, hogy nem tudta még megfogni a lapátot. Saját bevallása szerint egyébként a egy nappal később ugye a 1000-es döntőjére 1%-ot javult, de hát egyértelműen azt gondolom, hogy Bálint, amit művelt az 500 is, illetve az 500-as B döntőbe, illetve a középfutamba is, és a 1000 méteres döntőjébe, az minden sportemberi nagyságot fölülmúlt, és abszolút egy olyan teljesítmény, ami nagyon ritkán látunk, akár képernyőn, akár élőben. Bálint megmutatta, hogy ő miért kajakozik, és hogy hosszú távon lehet rá számítani. Egy ilyen helyzetből fölállni, főleg úgy, hogy amikor ráesett a kezére ez a hajó, majdnem, hát nem is van majdnem, mert sokkot kapott, mert rájött, hogy elveszítette az álmát, ami biztos vagyok benne, hogy mind a két távon érem lett volna ebből, de nem akarok tényleg magyarázkodni, mert Bálint be fogja bizonyítani, hogy ebben a mezőnyben ő bármilyen világversenyen dobogóra tud állni, mint ahogy ez be is bizonyította a világkupán, illetve az Európa-bajnokságon.
Hogyan történt egyébként ez a sérülés? Mi vezetett hozzá? Kielemezték-e, vagy inkább már csak kezelni próbálták?
Sajnos egy olyan momentum volt a világbajnokságon, hogy egy, azt hiszem, pont az étteremben visszafele észrevette Bálint, hogy a hajója a legfelső bakon van, és ő nem ott szokta tartani, valaki oda tette, nem tudom, hogy sikerült, és megpróbálta levenni, mert annyira vigyáz a hajójára, neki az a legnagyobb érték, hihetetlenül vigyáz mindenféle sporteszközére, és ugye nagy benchben tartja. A hajó elkezdett legörgülni, mert magasan volt, reflexből odakapott, és a hajó tartó bak, és az ujja, a hajó és a bak közé szorult.
Ez hallani odakapt, is nagyon fájdalmas.
És ráadásul még ilyen gyors kötegelővel volt ugye a rákötve mindenféle szivacs, hogy védje a hajókat, az meg átszúrta az ujját két helyen, tehát még vérzett is, és hihetetlenül akkor majdnem ugye elájult, ugye fal fehér volt, két óráig nem beszélt.
Tehát gondolom a fájdalomtól és a pszichés.
Hát részétől. A fájdalom is volt egy hirtelen szúró fájdalom, és ezek mellett meg ugye realizálódott benne az a érzés, hogy én nem fog tudni versenyezni. És ez a kettő összességében, hát láttuk a versenyen, egyébként az 500-as futamában láttattuk, hogy a második húzás, amit avval a kezével kellett volna húzni, ami sérült, az kifordult a lapát a kezéből, mert igazából nem tudta terhelni. A táv második felébe olyat alkotott, hogy följött a bejutó helyre, de hát 500-on azért ráadásul a legerősebb középfutamba, mert ugye negyedikként esett ki, de negyedik idővel, ez nem volt elég sajnos.
Az 1000 méteres döntőben 2 másodperc volt végül a hátránya a győztessel szemben. Meg lehetett volna akár az arany is? Vagy ezt így nem lehet kijelenteni?
Én azt gondolom, hogy igen, de ezt könnyen beszélünk azután, hogy már megtörténtek. Biztos vagyok benne, hogy az első 250-en, mert ugye láttuk Bálintot versenyezni nagy nemzetközi mezőnybe, ő nem szokott ennyit kapni. A második 500 méterre szerintem neki volt a leggyorsabb, vagy talán Lipcseré, mert ő is körülbelül ugyanazt a irambeosztást választotta, mint Bálint, de 2 másodperc van egy ilyen sérülésbe, és Bálint nagyon jó versenyző, és ő hivatott arra, hogy akár meg is nyerte volna ezt a futamot, de én azt gondolom, hogy maradjunk most itt ennél, és majd jövőre be fogja bizonyítani Bálint, hogy hova tartozik, és én biztos vagyok benne, hogy az olimpiáig ő meghatározója lesz ennek a számnak.
Egy évvel ezelőtt a riói játékokon a 10. helyen zárt, akkor sem volt túl szerencsés, és ugye az Európa-bajnokságon pedig úgy lett harmadik, hogy szintén nem volt tökéletes állapotban, akkor ugye valamilyen kisebb vírus volt a probléma az EB előtti napokban, de például édesanyja és edzője sem hivatkozott még az Európa-bajnokság után erre. Kíváncsian várjuk, hogy mekkorát léphet előre. Másodpercekben kifejezhető, amennyit egy-egy fiatal versenyző fejlődhet egy olimpiai ciklusban?
Hát, ha nem is másodpercekben kell nekik már fejlődni, mert ugye Bálint azért tudjuk, hogy egy standard 3.30-on belüli időt bármikor, bármilyen körülmények között, persze, hogyha a hátszél van, nem szembeszélbe, tud produkálni. Ezekkel az időkkel bármikor benne van az, hogy megnyer bármilyen 1000 méteres futamot. Ez attól függ, hogy éppen ki, hogy ébred, mert ez egy nagyon-nagyon erős mezőny, de itt van 8-10 olyan versenyző, aki tudja ezeket az időket produkálni, de hát egyértelműen, hogy a verseny hozza a versenyt, és ott ebben a pszichés állapotban kell produkálni a legjobbját, és ugye Bálint eddig abszolút ki tudta hozni magából a maximumot, ezt láttuk az Európa-bajnokságon is, ahol egy kicsit, mint említetted, egy betegséggel küzdködött, most is a kézsérülésével is, de láttunk olyan nagyon nagy versenyzőt, aki például nem tudja a téthelyzetekbe kihozni magából a 3.30 alatti időt, hanem eleveznek mellette, vagy rajta vannak, akkor már föladja, vagy fejben összetörik.
Azt említette, és gyakorlatilag már tavaly is láthattuk, hogy Kopasz Bálint a tokiói olimpiai ciklus kulcsembere lehet, hogyha minden rendben lesz, remélhetőleg így is lesz a következő években, és nagyobb szerencséje lesz, mint idén az Európa, illetve a világbajnokságon. Számít-e arra, hogy esetleg megszorongassák? Mit lehet tudni arról, hogy Dombári Bence visszatér-e jövőre az eltiltása után?
Egyértelműen tervezi Bence a visszatérést. Természetesen most is a jelen pillanatban edz, ugye szervezett keretek között az eltiltás alatt nem edzhette, de volt neki egy kontroll mérése, ahol jól teljesített a körülményekhez képest, mert ugye egyedül felkészülni nem a legideálisabb, nagyon monoton, de ezekben a körülmények között mondom a körülményekhez képest jó állapotban van, abban biztos vagyok, hogy ha Bence elkezd készülni, akkor komoly kihívója lesz Bálintnak is, mivel, mint tudjuk, mielőtt eltiltották, ő annak idején megverte azon a válogatón még Bálintot, bár azóta Bálint sokat fejlődött, de két kiemelkedő klasszisáról van szó ennek a távnak. Mint tudjuk, a olimpiát megelőzően ugye a pótkvalifikációt is megnyerte Bence, utána a válogatón is jól teljesített, az EB-n ugye nem indulhatott egyest, azért ment Bálint és lett harmadik tavaly, de párosból ott volt a dobogón Hufnagel Tiborral. Egy nagyon nagyon tehetséges és egy nagyon jó versenyző Bence is, neki is fejben kell összetennie magát, és tényleg erre fókuszálnia, mert ha ő fölkészül érdemben az olimpiára, vagy az megelőző világbajnokságra, akkor egy nagyon-nagyon hasznos eleme lesz a magyar kajakkenu válogatottnak.
Hogy látja, meg lehet szeretni ilyenkor a kajakozást? Mert Dombári Bence egy hosszabb interjúban arról beszélt tavaly, hogy bizony csak néhány pillanatban szereti igazán a kajakozást, akkor, amikor nagyon nyer, amikor flow érzés van benne, és nem mindig volt ez így az elmúlt években.
Hát azt hozzá kell tenni, hogy ezek az állóképességi sportok nem a legideálisabbak azoknak az embereknek, akik nehezen tűrik a fájdalmat, és csak nyerni szeretnek, és itt a munkát bele kell tenni ahhoz, hogy nyerjenek, nem lehet már csak tehetségből. Ez nagyon nehéz, ezeket a monoton edzéseket, amit ahhoz a vezető úton, hogy oda kerüljön, elviselni. Én remélem azt, hogy Bence belátja, hogy mi van a kezébe, meg még tudnék sorolni más embereket is, mert ő benne, abszolút benne van az, hogy akár olimpiát is nyerjen, de már nyerhetett volna, ugye lássuk az előző olimpiai ciklust, de úgy nem lehet fölkészülni, ha félgőzzel, és ugye más irányokba elvesztegetik az emberek a képességeiket. Figyelni fog a teljes szakmai vezetés arra, hogy Bencét megóvjunk dolgoktól, illetve rávezessük arra, hogy mi neki a fontos. És akkor nekünk, én azt gondolom, hogy nagy élményeket fog szerezni.
Tegyük azt hozzá, hogy máig nem tisztázott, hogy mi történt tavaly. Ugye dopingvédség miatt kapott eltiltást, de szinte teljesen valószerűtlen, hogy úgy került bele az a doppingszer a szervezetébe, hogy ő lett volna érte a felelős, mert abban az időszakban annak semmi értelme nem volt.
Ez így van, ezt mi már, és senki nem fogja tudni megmondani, hogy történt, mi történt. Ez egy megmagyarázhatatlan esemény számunkra is.
De szigorítottak a körülményeken, gondolom, azóta, akár a szolnoki edzőtáborban, akár az egyéb versenyhelyszíneken.
Így van, de helyette, még egyszer elmondom, nem tudunk gondolkodni. Tehát egy profi versenyzőnek a profin kell a parton is, a vizen is, és a magánéletben is, abban az időszakban, amikor nem edz, kezelni a saját dolgait. Tehát nem szabad tárva nyitva hagyni a szobaajtót, még ha a barátok között van, akkor se, illetve nem iszunk bele más kulacsába, nem járunk olyan helyekre, ahol ez megtörténhet, mert egy profi versenyzőnek bármi történhet, ha egy más kulacsotból iszunk, mert nem tudhatjuk, hogy egy idegen ember éppen mit fogyasztott.
Beszéljünk Dudás Miklósról is, ő is a következő évben térhet vissza. Neki a biológiai útlevél mutatta ki a szervezetében azt, hogy minden bizonnyal tiltott szert használt. Ő milyen állapotban van, és mekkora az esély a visszatérésére, a sikeres visszatérésére?
Hát a Miki természetesen ő is edz.
Ő 200-as, annyit mondjunk csak el, tehát, hogy Domvári Bencével nem azonos számban indul, mert Domvári Bence 1000-es, illetve 500-as versenyző, Dudás Miklós pedig sprinter.
Így van, hát Miki azért már áprilisban beállhat, és szervezet között, keretek között megmutathatja, hogy mire képes. Nagyon tetrekész, de neki nagyon-nagyon hiányzik ez a közeg is, meg ezek az edzések. Minden ígéretet megtett, hogy vissza fog térni, illetve eredményes lesz. Dudás Miki is egy hihetetlen tehetség, mindenféle mellék készítmények nélkül is. Ő egy hatalmas klasszis, mert tudjuk, hogy miket ért el. Rossz útra téved, de mi kiállunk onnantól kezdve, amint visszatér, és a tisztességes utat választja, abszolút meg fog neki is minden segítséget adni, hogy visszailleszkedjen, és egy jó irányt mutasson mindenki felé. Hát a 201-esbe egy nagyon-nagyon erőteljes kihívója lesz már itthon is, mert ugye Horváth Bence most is, illetve az Európa-bajnokságon is bebizonyította, hogy ennek a számnak egy klasszisává vált. Egyedül ugye az olimpiai bajnok ki címvédő tudta legyőzni mind a két versenyen, tehát ő nagyon nehéz helyzetben van, melyik ha vissza is tér, mert Bence nagyon jó formában van.
200 méteren pedig csak az egyes már a tokiói olimpiai szám.
Így van, de ezeknek a 200 méteres indulóknak ugye van egy új alternatíva, talán az 504-es, ami mondjuk Mikinek a testalkatából kiindulva egy harmadik, negyedik lukban, ha olyan teljesítményt nyújt, az abszolút vállalható, és én azt gondolom, hogy egy alkalmas pozíció neki, de természetesen ehhez bizonyítani kell azt, hogy ő rátermett arra, ki próbálja, a többiek tudnak vele együtt evezni, és ugye olyan teljesítményt is nyújt, ami arra predesztinálja, hogy beült, jön a hajóba.
Láttuk ebben az évben, hogy az olimpiai számok megváltozása miatt próbáltak a versenyzők is alkalmazkodni. Van, akinek egészen jól sikerült. Tótka Sándor és Nádas Bence 500 méteren párosban kiválóan teljesített, de az Európa-bajnokságon a négyest is megnyerték. Van, akinek viszont még ez az év nem hozta meg az áttörést ebből a szempontból. Mekkora átrendeződésekre számít a magyar mezőnyben a következő évre?
Hát már most megtörténtek elég nagy átrendeződések, mert ugye a 200-asok nagy többsége fölment inkább az 500 felé kacsingat, illetve hát szerintem a következő évben is lesznek olyan emberek, akik megpróbálják inkább az 500 felé, mert ugye ott 4 beülő van, 201-esben meg csak 1, és ugye hát Bence eléggé elverte ezt a magyar 201-es mezőny, tehát elképzelhető, hogy a mostani 200-asok közül is inkább 500 felé fognak kacsingatni, de egyébként hozzáteszem, hogyha edzés munkában egy kicsit többet végeznek, nem biztos, hogy a 200 rovására megy, mert ugye a nemzetközi élmezőny is inkább fölfelé húz, és egyre kevesebb 200-as marad, tehát az ilyen 200 párosban ugyanúgy eredményesek lehetünk.
Ahogy most is így volt, ugye Balaska Márk és Birkás Balázs szenzációs rajttal is végigvezetve nyerte meg a világbajnokságot néhány héttel az Európa-bajnoki siker után. Gondolom, hogy ők is gondolkodhatnak abban, hogy felmennek esetleg, és az 504-est megpróbálják.
Természetesen, és hát szerintem mind a két fiú abszolút alkalmas is rá. Már kifejezetten a jó rajtkészsége miatt, Balázs egyébként régen 500-on is a korosztálya legjobbja volt, tehát nem idegen tőle ez a táv. Márk meg egy olyan csapatba került idén, ahol Kis István és ugye Tóth László közös edzésén végzi a Honvédba, ahol már jóval erőteljesebb és állóképességi munkát végzett. Egyébként ez látszott is a teljesítményén a világbajnokságon, illetve az Európa-bajnokságon, mert sokkal jobban bírta a 200 métert, mint annak előtte.
Most nem jött ki a lépés az 504-esnek a VB-n, de úgy tűnik, hogy 8 vagy akár 10-12 ember is pályázhat majd a 4 belül valamelyikére a következő években.
Természetesen. Azt még nem tudom. Ez egy hosszabb elemzés vár rám, hogy többször megnézem majd videón, beszélgetek a érdekelt edzőkkel, hogy mi történhetett ebben a férfi négyese, mert azt nem gondolom, hogy ennyivel rosszabbul teljesítenek.
És azt láttuk, hogy Nádas Bence, illetve Tótka Sándor nem esett vissza az EB-hez képest teljesítményben.
Így van, mert a 500 páros mezőnyben ott a első 7 hajóból mindenki beült a saját hazája 504-esébe, és jól is teljesítettek. Mi ugye ezekből egy kivételével az összes többi hajót megverték ugye a döntőbe Bencéjék, ami azt mutathatta, hogy jól fognak teljesíteni, de a négyes valami véget, ami már vannak elképzelésem, hogy mi lehetett, de nem akarom megelőzni, a hosszas beszélgetést fogok folytatni a versenyzőkkel is, illetve a érdekelt edzőkkel is, és a magam véleményét is meg fogom fogalmazni, amikor ki fogom deríteni, hogy mi történt, mert a versenyzők, illetve az edzőtáborok során, vagy az edzőtábor során egyszer sem ment ez a hajó 1.20-on fölül. És most meg egyszerűen nem tudtak, hát olyan időt elvesztek, amit szerintem, ha hátrafelé beülnek a hajóba, akkor kellett volna. Ez valami, tehát az volt az utolsó sok nekem is, és ugye a csapat számára, de ez teljesen lesokkolt, mert ezzel nem tudunk mit csinálni, de a következő évben több alternatívát is ki fogok próbálni, illetve ki kell próbálnunk a világkupákon is több olyan egységet, ami megbízhatóan jól teljesít, mert ugye, ahogy láttuk, azért az 504-es, ugye az 4 kvótát ad, és egy ilyen hibát nem szabad elkövetnünk már a kvalifikációs világbajnokságon.
Az 2 év múlva lesz majd Szegeden. Erről is beszélgetünk az interjú második felében. Az aréna mai vendége Hüttner Csaba, a Magyar Kajakkenu Válogatott Szövetségi Kapitánya. Tartsanak velünk továbbra is!